Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A megpróbáltatás időszakán megyek keresztül, fogalmazott Ferenc pápa vasárnap délben. A betegsége és kórházi kezelése miatt a Szentatya nem tudta a vasárnapi szokásos úrangyalát együtt imádkozni a Szent Péter téren egybegyűlt hívőkkel és zarándokokkal. A Szentszék viszont közzétette a Nagybőjt második vasárnapjára készített beszédének szövegét. Mint írja, ma Nagybőjt második vasárnapján az evangéliumban Jézus színe változásáról hallunk. Miután Péterrel, Jakabbal és Jánossal felment a hegytetőre, Jézus imádságba elmerült, és fénytől ragyogóvá válik. Így mutatja meg a tanítványoknak, mi rejtőzik a köztük végbevitt tettei mögött. Végtelen szeretetének fénye. Ferenc pápa hozzátette, amikor megosztom veletek ezeket a gondolatokat, a megpróbáltatás időszakán megyek keresztül, és lélekben kapcsolódom meg annyi beteg testvéremhez, akik most törékenyek, mint én. A testünk gyenge, de így sem akadályozhat meg semmi abban, hogy szeressünk, imádkozzunk, odaadjuk magunkat, és a hitben a remény világító jelei legyünk egymás számára, fogalmazott a Szentatya vasárnap délben. Valóban előkészületben van a Donald Trump amerikai elnök által kedre bejelentett megbeszélés Vlagyimir Putyin orosz államfővel, erősítette meg Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő újságíróknak. Igen, ez valóban így van. Kedre egy ilyen megbeszélés előkészületben van, hangzott a válasz. Magyar Péter megpróbálja letagadni, hogy aláírója volt az Európai Parlamenti Nagykoalíció háborúpárti javaslatának, ami az eddigi legdurvább háborús eszkalációs terv. Jelentette ki a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti képviselőcsoportja a távirati irodához eljuttatott közleményében. A közlemény szerint az EP balliberális többsége, köztük Magyar Péter, újabb fegyverküldéseket támogat, és a fegyverküldések finanszírozását követeli a tagállamoktól. Magyarországra ez 200 milliárd forintos terhet róna. Ezek az elképzelések az ukrajnai háborús szörnyűségek meghosszabbítását és annak a magyar családokkal történő finanszírozását jelentik, jelentették ki. A vállalkozói szektor képviselőivel való szoros kormányzati kapcsolat fontosságát hangsúlyozta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Budapesten a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével kötött együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírásán mondott köszöntőjében. Úgy fogalmazott, a VOSZ Demján Sándor hagyatéka, ezért megtisztelő az együttműködési megállapodás létrejötte. Nagy Márton kitért arra, hogy a VOSZ nem csak javaslatokat fogalmaz meg, hanem segíti is a kormány munkáját. Egyebek közt aktívan részt vesz a bérmegállapodás érdekegyeztetésében. Kiemelte, a tavaly 3 évre kötött bérmegállapodás közös siker, és emlékeztet, hogy ebben 2028-ra megcélozták az 1000 eurós minimálbér elérését, aminek szavai szerint van realitása. Hétfőn lépett életbe az árréstopp, amely 30 termékkategóriában, mintegy 1000 alapvető élelmiszernél 10%-ban szabályozza a kiskereskedelmi árrés mértékét, közölte Zsigó Róbert a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára az M1 Aktuális csatornán. a hétfőn életbe lépett szabályozás értelmében az érintett termékeknél maximum 10%-kal lehet magasabb az eladási ár a beszerzési árnál. Azoknál a termékeknél, amelyeken eddig 10%-nál kisebb volt a kereskedők profitja, ott az árak nem emelkedhetnek a januári szinthez képest, ismertette. Végül az időjárásról. Estétől az addig felhős tájakon is egyre több felé kiderül az ég. A záporos csapadék is megszűnik. Az éjszaka második felében már csak nem országszerte derült vagy felhőtlen idő lesz. A kezdetben még több felé élénk, erős északi a szél fokozatosan veszít erejéből. Hajnalban a délkeleti országrészt kivéve már jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában mínusz 7 és mínusz 1 fok között alakul, de a hidegre hajlamos, szélvédett tájakon ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 5 és 9 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Evez a mélyre. Ezzel a mottóval nyílt hétvégét szervez az Egri Érseki Papnevelő Intézet március 28-a és 30-a között. Jelentkezés hivatás hétvége 8@gmail.com. Ha elmúltál 14 éves és érdekelnek a kispapok, papok mindennapjai, akkor jelentkezz bátran. Szeretettel várnak téged az Egri kispapok.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
Kedves hallgatóink! A Megértés hullámhosszán című interaktív műsorunkban ma este Radcsaba atya várja hallgatóink telefonhívásait. Ha megosztanák gondolataikat önök és a rádióhallgatókkal, kapcsolódjanak bele a műsorba.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Barbara Pace, Ellen Pace, miért hazudik a férfi, miért sír a nő? Gondolatok a férfi és a női gondolkodás különbségéről. A mai előadásban egy érdekes könyvről lesz szó, melynek címe Miért hazudik a férfi és miért sír a nő? Barbara és Ellen Pace pszichológiai könyve egy örök témát kutat, mégpedig a férfi és a nő közti pszichológiai különbséget. Számtalan verset, regényt ihletett a két nem eltérő viselkedése, kommunikációs stratégiája. Gondoljunk József Attila ódájára, vagy az ember tragédiájának kiváltó élményére. Mindkét nem csodálattal és kíváncsisággal kutatja az eltérő és hasonló tulajdonságokat, de végső megoldás nincs, és ez így van jól. A hatgyermekes házaspár szórakoztató és könnyed stílusban elemzi pszichológiai megfigyeléseit, amellyel a két nem közötti konfliktusok megoldására törekednek. Megállapították, hogy a férfi mindig az utolsó szó kimondására törekszik, fél a tartós kapcsolattól, neki mindig igaza van, a nő azonban állandóan beszél, és sír, ha el akar érni valamit, azaz érzelmileg zsarol. A két párkapcsolati szakértő megállapította, hogy a nő és a férfi közti különbséget az életben ősidők óta betöltött szerep és az ennek megfelelő agyi működés okozza. A nő ugyanis gyermekszülésre és a fészek védelmezésére született, még a férfi a vadász, az üldöző, védelmező és a probléma megoldó. A nő érzékeny férfira vágyik, aki ugyan kemény és férfias viselkedést tanúsít az élet minden területén, de a nő problémáira érzékenyen reagál. De mi van a zsörtölődéssel? Ennek az igének számtalan szinonimája van, a következőket ismerjük. Bosszant, zaklat, gyötör, nyaggat, veszekszik, idegesít, szekíroz, ingerel, vagy perlekedik és kínoz. A zsörtölődő szót gyakrabban használják nőkre, de mi lehet ennek a jelenségnek az oka, teszi fel a kérdést a két párkapcsolati szakértő. Az amerikai és nagybritanniai törvények a zsörtölődő nőket vízbe mártó székbe tették az elmúlt századokban. Sajnos 1809-ben még voltak ehhez hasonló büntetések, de nem vizsgálták ennek lélektani okait, pedig a jelenség értelmezésével sok szenvedéstől menthették volna meg a feleket. Mert bizony az állandó zsörtölődés általában a családban alakul ki, egymáshoz közel álló felek között. A zsörtölődő személy állandó bűntudatot akar kelteni a másikban, aki menekülhet az újság, a tévé, a számítógép mögé, sőt, emlékezett kiesést vagy süketséget is tettethet. Ez a szekírozó módszer magában hordja a kudarcot, mert tudható előre, hogy negatív reakciókat fog kiváltani az áldozatokból. Ez a magatartás sértettséget és dühöt provokál, de még mindig nem tudjuk az okát, pedig egyszerű. Aki olyan munkát végez, ami leköti energiáját és boldoggá teszi, annak nincs ideje zsörtölődni. Ezek az emberek az életben erőtlennek érzik magukat, és nem képesek változtatni életükön. Aki erőtlen, frusztrált és rökközkötött, az próbál a párjában állandó bűntudatot ébreszteni. Pedig a könyv egyik alcíme így szól. A zsörtölődés, jaj kiáltás a megbecsülésért. A gyermekgondozási időszakot töltő édesanyák gyakran válnak ilyenné, mert felhalmozódott és állandóan ismétlődő teendőik elzárják őket a külvilági sikerektől. Pedig a megoldás nem az, hogy a férfiaktól azt várja a nő, hogy kitalálják gondolatait, hanem a megoldás az érzelmek, az elvárások nyílt kimondása, mert a férfi csak az egyértelmű kommunikációt érti. Ha a nő a zsörtölődő fél, akkor nem várhatja el a férfitől, hogy az megértse az eltitkolt érzelmeket és a szavak mögé lásson. A rossz kommunikáció, azaz a nem egyértelmű és nem elég szeretetteljes megnyilvánulás elidegenítheti a feleket, akik egyébként egymásra vannak utalva. Azok zsörtölődnek, akik elszigetelődtek és elismerésre vágynak. Az unalom vagy a lélekölő robotmunka válthatja ki ezt, de megoldható a helyzet akkor, ha az áldozat is elismeri a saját hibáját. Ugyanis az áldozatnak föl kell tenni a kérdést önmagában, figyele a másikra, megérti-e vagy megérzi-e az ő hangulatának okát, elismeri a másik fél teljesítményét, segít-e a házi munkában, stb. Tehát, ha az áldozat szembenéz a saját természetével, akkor odafigyel a másikra, elismeri annak teljesítményét, és nem viselkedik úgy, hogy a zsörtölődő értéktelennek érezze magát. A könyv szerzőinek tanácsa: az ilyen állandósult konfliktus a rossz kommunikáció eredménye, ezért meg kell beszélni a problémát. A zsarnokoskodó fél viszont ne érezze azt, hogy a főnöke vagy a szülője lenne a másiknak. Ne ismételgesse állandóan elvárásait, és javítsa az önképét, jutalmazza meg magát napi teljesítményért. Úgyis a megoldás mindenre a szeretet, az elfogadás, a türelem, önmagunk és a másik fél irányában. A könyv azt is vizsgálja, hogy a férfi miért nem kér tanácsot senkitől. Tehetségtelennek érzi magát az a férfi, aki egy nőtől tanácsot fogad el. Ezért van az, hogy a férfiak sohasem állnak meg útbaigazítást kérni, holott megtehetnék. Erre a kérdésre szó szerint így válaszol a szerzőpáros. Több mint 100 000 éven keresztül a férfiak agyuk térérzékelő részét használták a zsákmány felkutatására és a célpontok eltalálására. Ezen idő alatt elsajátították a tájékozódó képesség művészetét, megtanultak érzésből visszatalálni a csapásukhoz, így aztán vadászat közben messzire elkalandozhattak, és utána mégis hazakeveredtek. Ezért van az, hogy 3 férfiból több mint egy képes egy ablaktalan szobába lépve 90 fokos tartományon belül ráérezni és rámutatni az északi irányra, amire 5 nőből csak egy képes. A tény sajnos az, hogy az északi irány megérzését megtanulni nem lehet. Az ember vagy tudja, vagy nem. Az irányérzékelés legvalószínűbb magyarázata szerint a férfiak jobb agyféltekéjében nagyobb a vaskoncentráció is, ezért képesek megérezni a mágneses északi pólust. A férfi ugyanezzel a képességével talál vissza az üléséhez egy sportmérkőzésen, a kocsijához egy emeletes parkolóházban, és leli meg az utat valahová, ahol életében csak egyszer járt. A fészekőrző nőstények egyedül nem merészkedtek a horizonton túlra, ezért a tereptárgyak alapján tanultak meg tájékozódni, és sohasem volt szükségük irányérzékre, így nem is került bele az úgynevezett munkaköri leírásokba. Ha láttak egy fát, egy tavat, vagy egy hegyet, eltájékozódtak a környéken, és haza is találtak. Ez ahhoz is megadja a kulcsot, hogy hogyan kell egy férfinak útbaigazítania egy nőt. Ha azt mondja neki, hogy menjen addig az útig, ahol egy hatalmas tölgyfa áll, aztán vegye az irányt a tóparton álló Nemzeti Bank melletti rózsaszín épület felé, minden bizonnyal el is éri úti célját. Ha viszont azt mondja, hogy a nyugati leágazás 3. kijáratánál térjen le a 23-as autópályáról, utána hajtson 5 kilométert északnak, valószínűleg lemegy a térképről. A férfiak nem tévednek el, pusztán alternatív úti célokat fedeznek fel. Egy férfi számára annak elismerése, hogy eltévedt, egyben annak az elismerése is, hogy kudarcot vallott első számú képességével, a tájékozódással. Ez a társalgási stílusban írt pszichológiai könyv azt is elemzi, hogy miért olyan fontos a humor a férfiak életében. 3 célt szolgál a férfiaknál a vicc. 1. Repertoárjával a többi férfival szemben előnyt szerezzen. 2. Hogy képes legyen kezelni a tragikus élményeket. 3. Hogy elismerje az igazságot. A nevetésnek is ősi gyökerei vannak. Először is a veszélyt jelzik vele, még a csimpánzok is, főleg ha elmúlt. A gyermek is, hogyha vége van a veszélyes helyzetnek. A férfiak a logikusan felépített vicceken nevetnek inkább, aminek kimenetele meglepetésszerű. Ők a jobb agyféltekét stimuláló sztorikat szeretik, míg a nők a bal agyféltekéjét. A férfi agy képes hihetetlen mennyiségű viccet eltárolni, ugyanakkor arra is használják a humort, hogy elrejtsék megrendülésüket a tragikus események kapcsán. Így nem látszik gyöngeségük. Ezért van sokszor egy-egy halotti tor után meglepően vidám hangulat, hiszen a sírás és nevetés pszichológiai és fiziológiai szempontból nagyon hasonló. Ráadásul endorfint szabadít fel a nevetés, amit a szervezetünk érzéstelenítésre használ. A nőknek írt jó tanács, a férfi hibáját ne vegyük észre, a jóért jutalmazzuk. A nők viszont helyzetüknél fogva ravasságra és fortélyokra, érzelmi zsarolásra kényszerülnek a kommunikációjukban, mert évszázadok óta nem ők diktálnak. A férfiak tévedésére nem illik rátapintani. Sándor így ír a nőkről. A nők sokáig azt hiszik, hogy a testükről van szó. Mikor öregedni kezdenek, felsikoltanak. A dögönyöző nőt hívatják, majd a sebészhez és a fodrászhoz sietnek, gyertyát gyújtanak a templomban, elutaznak Lourdesba, új ruhákat csináltatnak, és lefekvés előtt hosszan dörzsölik arcbőrüket zsíros kenőcsökkel. Időbe telik, amíg gyanítani kezdik, hogy mégsem a testükről volt szó, hanem a szolgálatról, ami szerepük volt a világban. Ilyenkor elcsendesednek, riadtan néznek a levegőbe, kevesebbet fintorognak, és nem kérdik idegen férfiaktól, olvasta az új Huxleyt, hanem hallgatnak, fiókokat rendeznek. Az öregedést úgy figyelik, mint a tudósok egy újfajta betegséget. Sok nőt megszeretnek ilyenkor a férfiak. Márai Sándor, köszönet a nőknek. Részlet. Köszönet neked, aki megszültél, és neked, aki a feleségem voltál. És neked te harmadik, tizedik, ezredik, aki adtál egy mosolyt, gyöngétséget, egy meleg pillantást az utcán elmenőben. Vigasztaltál, mikor magányos voltam. Elringadtál, mikor a haláltól féltem. Köszönet neked, mert szőke voltál, és neked, mert fehér voltál. És neked, mert a kezed szép volt, és neked, mert ostoba és jó voltál. És neked, mert okos és jókedvű voltál. És neked, mert türelmes és nagylelkű voltál, és neked, mert betakartad hajaddal az arcomat, mikor megbuktam és rejtőzni akartam a világ elől, s neked, mert tested meleget adott testemnek, mikor fáztam az élet magányában. És neked, mert gyermeket szültél nekem, és neked, mert lefogod majd puha ujjakkal a szemem. És neked, mert kenyeret és bort adtál, mikor éhes és szomjas voltam. Köszönet a nőknek. Köszönet. Érdekességképpen megjegyezhetjük, hogy a nők tollából kevés ilyen férfit dicsérő vers látott napvilágot. Talán ez is a helyzetükből és gondolkodásuk különbözőségéből adódik. József Attila, Óda. Itt ülök csillámló sziklafalon. Az ifjú nyár könnyű szellője, mint egy kedves vacsora melege, száll. Szoktatom szívemet a csendhez, nem oly nehéz. Ide sereglik, ami tova tűnt, a fej lehajlik és lecsüng a kéz. Nézem a hegyek sörényét, homlokot fényét villantja minden levél. Az úton senki, senki. Látom, hogy meglebbenti szoknyád a szél. És a törékeny lombok alatt látom előre biccenni hajad. Megrezzenni lágy emlőidet, és amint elfut a színvapatak, ím újra látom, hogy fakad a kerek fehér köveken, fogaidon a tündérnevetés. Ó, mennyire szeretlek téged! Ki szóra bírtad egyaránt a szív legmélyebb üregeiben cseleit szövő fondor magányt, s a mindenséget. Ki, mint vízesés, önnön robajától elválsz tőlem, és halkan futsz tova, míg én, életem csúcsai közt a távol közelében, zengem, sikoltom, verődve földön és égbolton, hogy szeretlek, te édes mostoha. Szeretlek, mint anyát a gyermek, mint méjüket a hallgatag vermek. Szeretlek, mint a fényt a termek, mint lángot a lélek, test a nyugalmat. Szeretlek, mint élni szeretnek halandók, amíg meg nem halnak. Minden mosolyod, mozdulatod, szavad őrzöm, mint hulló tárgyakat a föld. Elmémbe, mint a fénybe a savak, ösztöneimmel belemartalak, te kedves szép alak. Lényed ott minden lényeget kitölt. A pillanatok zörögve elvonulnak, de te némán ősz fülemben. Csillagok gyúlnak és lehulnak, de te megálltál szememben. Ízed, miként a barlangban a csend, számban kihűl veleng, s a vizes poháron kezed, rajta a finom erezet, fölföldereng. Ó, hát miféle anyag vagyok én, hogy pillantásod metsz és alakít. Miféle lélek és miféle fény, s ámulatra méltó tünemény, hogy bejárhatom a semmiség ködén termékeny tested lankástájait, s mint megnyílt értelembe az ige, alászállhatok rejtelmeibe. Virköreid, miként a rózsabokrok, reszketnek szüntelen, viszik az örök áramot, hogy orcádon nyíljon ki a szerelem, s méhednek áldott gyümölcse legyen. Gyomrod érzékeny talaját a sok-sok gyökerecske át meg át hímezi, finom fonalát csomóba szőve, bontva bogját, hogy a nedőit sejtje gyűjtse sok raját, s lombos tüdőd szép cserjéi, saját dicsőségüket sosogják. Az örök anyag boldogan halad benned a belek alagútjain, és gazdag életet nyer a salak a buzgóveség forró kútjain. Hullámzó dombok emelkednek, csillagképek rezegnek benned. Tavak mozdulnak, munkálnak gyárak, sürög millió élő állat, bogár, hínár, a kegyetlenség és a jóság. Napsüt, homályló északi fényborong. Tartalmaidban ott bolyong az öntudatlan, örökké valóság. Mint alvat vérdarabok, úgy hullnak eléd ezek a szavak. A lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd. De szorgos szerveim, kik újjá szülnek napról napra, már fölkészülnek, hogy elnémuljanak. De addig mind kiált, kit 2000 millió embernek sokaságából kiszemelnek, te egyetlen, te lágy bölcső, erős sír, eleven ágy, fogadj magadba. Milyen magas e hajnali ég, seregek csillognak érceiben, bántja szemem a nagy fényesség, el vagyok veszve, azt hiszem. Hallom, amint fölöttem csattog, ver a szívem. Mellékdal. Visszavonat, megyek utánad. Talán ma még meg is talállak. Talán kihűl-e lángoló arc, talán csendesen meg is szólalsz. Csobog a langyos víz, fürödj meg. Íme a kendő, törülköz meg. Sül a hús, enyhítse étvágyad. Ahol én fekszem, az az ágyad.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Lázár Ervin Bezsián és Dideki című mesének 12. részét, melyet Csankó Zoltán olvas fel.
A fűzfán fütyülő rézangyalát. Bezsián költő belebetegedett. Bele bizony. Állik húzta a takaróját, nyomta az ágyat. Fájdalmas arcát még fájdalmasabbra igazította, mert hallotta, hogy látogatója érkezik. Zörömbölt valaki odakint a kilincsel. Biztosan zsebenciklopédia, reménykedett Berzsián. Kip-kop, léptek az előszobában, és valóban belibbent az ajtón zsebenciklopédia. Gondolhattam volna, mormogta magában Berzsián. Ki más látogat meg engem, mint ez a locska fecske klopédia? Mintha az előbb még nem ebben reménykedett volna. Klopédia kővé merett a fájdalmas arc láttán. Beteg vagy? Kérdezte. Berzsián arca megrándult. Klopédia, nagyon kérlek, mondta síri hangon, ne mérgesíts föl. Isten ments, mondta Klopédia, de látom, hogy beteg vagy. Na ugye, akkor meg minek kérdezed? Jó, jó, mondta csitítóan Klopédia. Talán lázad is van? Berzsiánnak most már nem is megrándult, rángatózott az arca. Fölordított. Láz, láz! Mit lázazol itt? Mi vagy te, körzeti orvos? Az embernek lőtsebb van a mellén, és akkor azt kérdezi, lázas-e? Mindig csak a rohadt tünetek. Sohasem a lényeg. Most már zsebenciklopédia is fölemelte a hangját. Hol van lőtsebb a te melleden? Kutyagumi van, nem lőtsebb. És vedd tudomásul, hogy a lényeg a tünetekből áll össze. Megőrjét, megbolondít, üvöltözte Berzsián, rázta az öklét az ég felé. Te, nagyképű fajankó, mondta dühösen Klopédia, egy percig sem maradok tovább. Elindult az ajtó felé. Berzsián szeme szikrát hányt a dűtől. Klopédia után ordított. Csapjon beléd a... De itt elakadt. Jaj, suttogta, és a szájára szorította a tenyerét. Klopédia visszafordult az ajtóból, nézte a szájára szorított tenyerű Berzsiánt. Elpárolgott Berzsián mérge, sápadt volt, szomorú, és ajjaj, egy nagy könycsepp szánkázott végig az arcán. Na, mondta ilyetten Klopédia. Oda ment Berzsiánhoz, megsimogatta. Nem lehet így élni, suttogta Berzsián. Piff, még egy könycsepp. Most már kapiskált a Klopédia. Ó, mondta, hát emiatt, hogy amit mérgedben kimondasz, teljesül. Bólogatott Berzsián. Tizet is, gyors egymás utánban. Klopédia arca megnyúlt, az ő szemében is megjelent egy könycsepp. Sírdogáltak. Látod, zokogta Berzsián, különben milyen gyönyörűt veszekedhettünk volna. Én azt ordítoztam volna neked, hogy te... Locska, fecske, tyúkeszű, szófacsaró? Mire te hozzám vágtad volna, mondjuk a tintás üveget? Bizony, csillant fel Klopédia szeme. Én erre azt mondtam volna, hogy törjön el a kezed szára, mire te azt mondtad volna, hogy te nagyképű fajankó. Mondtad is. Neked lehet, legyintett Berzsián. De én erre azt ordítottam volna, hogy csapjon beléd a villám. Te meg azt, hogy csapjon én belém? Aztán szépen kibékültünk volna, és boldogan ülnénk egymás mellett, hogy olyan jól kiordítoztuk magunkat. Most meg látod, sírdogálunk. Tényleg, mondta Klopédia, hagyjuk is abba. Kitörölte a szeméből a könnyeket. Kitörölte Berzsián is. Beláthatod, hogy így nem lehet élni. Zsebenciklopédia mélyen elgondolkozott. Ráncolta a homlokát. Láttad a házam tetejét? Folytatta Berzsián. Nem. Mi van vele? Nézd csak meg. Klopédia kiszaladt. Egy óriási lyuk van a házad tetején, mondta ámulva befele jövet. Na, ugye, mondta keserű arccal Berzsián, mert dühös lettem erre az ócska házra, és azt ordítottam az udvaron, hogy csapjon bele a villám. Bizony. És belecsapott. Bizony. És az előbb engem is egy hajszál mentett meg a villámcsapástól. Bizony. Egy villanás Klopédia szemében elszörnyülködött, rámerett Berzsiára. Te jó ég, mondta. Akkor a tűzoltó parancsnok is? Kitörött a lába? Berzsián behúzta a nyakát. Rátaposott a virágomra, mondta. Szegény, és fogalma sincs róla, hogy miattad. Azt hiszi, rosszul lépett. És a városi tanács, Berzsián, a városi tanács tornyába belecsapott a villám. Berzsián még jobban behúzta a nyakát. És rófmester, kapott a fejéhez Klopédia,
Srófmester a sima aszfalton úgy hasra esett, hogy máig is nyög. Berzsián!
Állandóan az önuralomról prédikál. Mit papol annyit?
Na hát, csapta össze a kezét Klopédia. És szegény violin trombitája? Hát ezért robbant föl.
Két óra hosszat ugyanazt a dallamot fújta, mormogta szégyenkezve Berzsián.
És az én nyelvem? No nézd csak, hát ezért bénult meg egy napra a nyelvem. Egy árva kukkot sem tudtam szólni egy álló napig.
A lábtörést meg srófmester hasraesését szívből sajnálom, mondta Berzsián. És szívből sajnálom violin trombitáját is. De hogy te egy álló napig nem tudtál beszélni, abban igazam volt. Egész délelőtt locsogtál, fecsegtél, ami még hagyján, de lélegzetet sem vettél közben.
Igen? Szóval akkor te vagy az. Ez a sok lábtörés, meg villámcsapás, meg hasraesés, meg robbanás, meg nyelvbénulás. Berzsián, te rosszabb vagy, mint egy elemi csapás, szörnyűködött zsebenciklopédia.
Berzsiánnak nagyon nem tetszett ez a mondat. Pirulni kezdett a nyaka, ami annak a jele, hogy rögtön dübegurul. Fölemelte a hangját is.
Hogy elemi csapás? Ordította. Amikor... No, mondta ilyetten Klopédia. Tűrtőztesd magad!
Igaz is, szontyolodott el Berzsián. A hangja a padlásról a pincébe. Csak azt akartam mondani, hogy nem én vagyok az elemi csapás, hanem ez az észveszejtő képesség, vagyis hogy átok, hogy amit mérgemben kimondok, megvalósul.
Nagyobb önuralomra van szükséged, mondta Klopédia.
Na látod, ezért esett hasra srófmester a sima aszfalton.
Pedig hiába, Berzsián, nincs más megoldás.
Ma Lázár Ervin Berzsián és Dideki című mesének 12. részét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
A napsugár, ha vidáman ébred, beköszön az ablakon. Felhőtlen, tiszta arccal mosolyog az ágyamon. Jó reggelt kívánok, mondja, s nevetve szemembe néz. Gyerünk gyorsan, ugorj az ágyból, vigyázz, hogy el ne kés. A tükör szélén táncra perdül, kibontja sok színét, s a szobám falát körbejárja, szivárványt szórva szét. A porszemek életre kelnek, s a levegő felpezseg, s valahogy minden arra vár, hogy én talpon legyek. Kedvem sincs felkelni, azt hiszem ez érthető. Ha borús felhők lógnak az égen, az ágyból kimászni kár. De egész másra már korán reggel mosolyog a napsugár.
Oh, love. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyűri Római Katolikus Egyházközség plébánosa az ítélet és igazság témaköréről elmélkedik.
A keresztúti imádság első állomásának a címe Jézust halálra ítélik. Arról elmélkedünk, hogy Jézust elítélik, pedig ő bűntelen volt, azért jött, hogy beszéljen az Atya szeretetéről, sőt ne csak beszéljen, hanem gyógyítson, csodákat tegyen, ördögöt üzzön, a betegeket meggyógyítsa, vagyis az embereket elvezesse az Istenhez. Jézus pedig elítélik, mindenféle hazugságot fognak rá, hogy Isten káromló, meg mindenféle hazugsággal viszi Pilátus elé, azért, hogy megöljék. Jézust elítélik. De arról is elmélkedünk, hogy mi is időnként elítélünk másokat, ítéletet mondunk, amikor valakiről mondunk valamilyen rosszat, ítélkezünk. De milyen fájdalmas az is, amikor rólunk mondanak ítéletet, amikor azt mondják, hogy te csak ilyen meg olyan meg amolyan vagy, amikor leírnak. És azt érezzük, hogy ezekkel a szavakkal megaláznak, mert én nem ez vagyok, én sokkal több vagyok. Én nem csak egy ilyen bolond vagyok, vagy egy ilyen vagyok, vagy egy hisztés vagyok, hanem nekem méltóságom van, óriási gazdagság az egész életem. Ezért is mondja Jézus, ne ítélj. Az, hogy ítéljünk, az kifejezetten megtiltja. Mit jelent ítélni? Azt mondom valakinek, hogy te rossz vagy. Sőt, még a szándékod is rossz. Nem tudsz és nem is lehet megváltozni. Te csak ennyi vagy, ennyi az egész. Te már csak ilyen szerencsétlen vagy. Kutyából nem lesz szalonna. Vagy indulatból mondanak nekem valami rosszat, valami véleményt. Ami mindig, mivel indulatból fakad, egyfajta bosszú is megjelenik benne, lekicsinylő, meg fájdalmat akarnak nekem okozni, és ítéletet mondanak. Vagy az ítélet olyan, mint a pecsét. Pecsétet nyomnak rám. Azt mondják, XY, te bolond vagy, te nem vagy normális, te lehetetlen alak vagy, te belőled nem lesz semmi, te egy kétbalkezes vagy, te nem vagy jó semmire. És még lehet rengeteget mondani, hogy milyen ítéletek vannak. Jézus azt mondja, és arra tanít bennünket, már az is méltó a gyehenna tüzére, aki azt mondja másiknak, te istentelen. Elég kemény szavak azok. A gyehenna tűze az a kárhozatot jelenti. Amikor valaki azt mondja másik emberről, hogy te istentelen. És itt értjük meg, hogy az ítélet miért veszélyes, és mi is ennek a lényege. Az embernek lényege van. És mi az én lényegem? Az Isten gyermeke vagyok. Ő teremtett engem, ő váltott meg engem. Jézus Krisztus meghalt értem a kereszten és feltámadt. Én a Szentlélek temploma vagyok. Én egy egyedi személy vagyok. Én a mennyország örököse. Az Isten odavár engem. De külön személyem van. És hogy van tehetségem, vannak talentumaim, vannak, akik engem szeretnek a legjobban, én vagyok számukra a legfontosabb, és vagyok, mint apa, vagy édesanyja, vagy akár papként, de úgyis tanárként, orvosként, kőművesként, tehát sokféle szinten megvan az identitásom, hogy ki is vagyok én. De az én lényegem, az egy óriási gazdagság, és az az Istentől van. És amikor valakinek azt mondják, hogy te istentelen, akkor úgy beszélnek róla, hogy neked a lényeged az, hogy te istentelen vagy, nincs istened. Ha megnézzük, ki az istentelen, itt a Földön igazából ilyen ember nincs. Az az istentelen, aki az Istentől már végérvényesen elszakadt, vagyis az a személy, aki a pokorra jutott, a kárhozatra. Ő már az Istentől teljesen elszakadt, rá lehet mondani azt, hogy istentelen, de ez nem ítélet, ez már ilyen teológiai meghatározás. És amikor egy élő személynek azt mondom, hogy te istentelen vagy, mit is mondok róla? Hogy neked nincs Istened, az Isten lemondott rólad, teljesen el vagy szakadva tőle, te már nem is tudsz megtérni, az Isten nem is akar veled semmit, te már itt a Földön egy elkárhozott személy vagy. Ennél súlyosabbat, ennél nagyobb hazugságot egy emberről itt a Földön nem lehet mondani. A lényegét veszem ki. És persze az ítélet akkora nagyon veszélyes, amikor akinek mondják, főleg ha az ember gyermek, el is hiszi. és hogy mennyi ilyen hazugság által megnyomorított ember él a világon, akik a hazugság pecsétje alatt görnyednek, mert gyermekkorukban elhitték azt, hogy te nem lesz belőled semmi, vagy meg olyan bolond vagy, meg te szerencsétlen vagy, te ne is csinálj semmit, te ne is nősülj meg, hozzád úgy sem megy el senki, vagy úgy is ott hagynak, vagy te ilyen kétbalkezes vagy, te inkább ne csináljál semmit. Mennyi-mennyi ítélt, persze különbözőképpen fogadják ezt az emberek, de mennyi megnyomorított ember van, mert hazudtak róla. Nem a lényegét mondták, hanem hazudtak róla. És azt is felteszem kérdésként, hogy hányszor hallottuk azt, amikor valaki, akár mi, megfogalmazzuk valakinek a lényegét. Hogy te gyermekem, olyan büszke vagyok rád. Egyrészt, mert hasonlítasz ránk a szülőkre, de azért is, mert te az Isten gyermeke vagy, te a Szentlélek temploma, mennyország örököse, olyan óriási méltóságod van, hogy az Isten alkotott téged, ő adott nekünk ajándékba, és hogy olyan büszkék vagyunk rá. És ez nem azt jelenti, hogy gyereknek nincsenek hibái, vagy nem kell nevelni, vagy azt mondani, hogy most felkelsz, most tanulni kell, most iskolába kell menni, ébresztő, és hogy nincsenek határok, hanem a méltóságáról az igazat mondom, és közben persze vannak szabályok, amiket be kell tartani, és meg kell nézni. Ezért veszélyes az ítélet, mert olyat mondok, ami nem igaz. Az ítélet mindig hazugság. Sőt, ha megnézzük, az ősbűnnek is a lényege, a gonosz arra kísérti az embert, olyanok lesztek, mint az Isten. Márpedig kinek van joga ítélkezni, egyről az Istennek. És amikor az ember ítélkezik, akkor tulajdonképpen olyan, mintha Istent játszana, én megmondom, hogy kiből mi lesz, ki mennyit ér, és ehhez nekem nincs jogom. Én teremtmény vagyok, engem is az Isten ítél meg, és én nem ítélhetek meg senkit. Mi ebből a kiút? Az Isten szemével nézzünk rá a másik emberre, hogy Jézus mit mond erről, mit tanít nekünk arról. Például ott a házasságtörő asszonynak a története. Azt mondja Jézus az asszonynak, nem ítél el senki, én sem ítélek el, menj, de többé ne vétkezz. Az asszonynak a méltóságáról nem mond semmit, nem mondsz, hogy egy utolsó házasságtörő vagy, hanem ők sem ítélnek el, mert rádöbbentek, hogy ők is bűnösök. Nekem jogom lenne megítélni és elítélni, de nem ítélek el, mert tudom, hogy ki vagy. Még akkor persze Jézus ezt nem mondta, de hogy nem soká érted is meg fogok halni a kereszten. De többé ne vétkezzél, mert a bűn az megnyomorít és bemocskol. A szemlélő élet lényege, hogy Jézus szemével és lelkületével nézek a másik emberre. Például, valaki nagyon idegesít, akár lusta, csúnyán beszél, átkozódik, hazudozik, megcsal, sokféle ilyen emberi bűn van, ami igencsak tud bennünket idegesíteni, főleg, hogyha közelül érint. És hogy amikor indulatból mondok valamit, azt mondom, hogy te pont-pont-pont ilyen és ilyen vagy az ítélet. És hogy az ilyennel pont-pont-pont ez történjék, mondtam egy ítéletet, meg mondtam egy átkot. Mit akar itt a gonosz? A gonosz azt akarja, hogy egymást elítéljük, egymást átkozzuk valamilyen szinten, vagyis, hogy egyre nagyobb feszültség legyen, és a hazugság terjedjen. Amikor így szólok valaki, ez annak mi a gyümölcse? Ő nem fog megváltozni, sőt, visszakiabál rám, és ő is elmond engem minden szemétnek, ami ugyancsak egy ítélet. Vagy én ideges vagyok a tehetetlenségeben, bűnkövetek el azáltal, hogy ítéletet mondok. Vagyis 2-0 a gonosznak a javára. Valaki valamilyen bűnt elkövetett, ahogyan én reagáltam, dupla lett a bűn, mert én is azt a bűnt követtem el, lehet, hogy még duplán. Mi az Istennek a szándéka? Mindenképp az, hogy üdvözüljön, és hogy Jézus kifejezetten azt akarja, hogy az igazat mondjuk. Ő az út, az igazság és az élet. Például valaki idegesít, és azt mondom neki, és lehet indulatból, hogy te az Isten gyermeke vagy, Jézus meghalt érted, és úgy megalázod magad, amikor ennyit iszol, ilyen csúnyán beszélsz, amikor így gondolkodsz saját magadról, hogy olyan rossz lát, legszívesebben ordítanék, vagy sírnék, amikor ilyen gyönyörű teremtmény vagy, te az Isten rajongva szeret, te meg nem látod ezt, vak vagy, és úgy beszélsz meg, úgy viselkedsz meg, olyanokat teszel, mondasz, vagy bármit teszel, hogy ami téged megaláz, és hogy pedig te olyan méltóság vagy, olyan gyönyörű valaki vagy, és olyan rossz lesz látni, hogy te megalázod magad, amit csinálsz. Mi lesz ennek a gyümölcse? Nem biztos, hogy meg fog változni. Habár sosem tudjuk, mert az Isten akarata szerint teszünk valamit, a Szentlélek működik általa. Tehát, hogy akkor lehet, hogy nem látom, hogy ő megváltozik, de mindenképpen megdöbben, mert róla még nem mondták azt sose, hogy te az Isten gyermeke vagy. A másik, hogy én igazat mondok, az Istenről beszélek, az Isten jóságára, hogy ő teremtett téged, ő váltott meg, és ő téged gyönyörűnek teremtett, és rajongva szeret téged. Az Istenről beszéltem ennek az embernek, és tanúságot tettem az Istenről, meg elmondtam az igazat, hogy te ember ki vagy. És a fájdalmamat az, hogy mit teszel magadból, amikor tudatlanságból is ezt teszed. Ez a kiút belőle, az igazat mondani. Ebben van indulat is, mi akár sírhatok is, vagy lehetek dühös is, amikor ezt látom. Nem egyfajta ilyen bűbájmosolyt felveszek, hanem indulatból mondom, de az igazat. És itt a fő, a gonosz azt akarja, hogy hazudjunk, és hogy ítéletet mondjunk. Jézus, hogy mondjunk ki az igazat, mert az igazság az visz előre. És én az igazat mondom ki. És ezért nem ítélek el senkit, azért, mert az igazat akarom mondani, az ítélet pedig egyedül az Istennek van fenntartva.
Elhangzott műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa az ítélet és igazság témaköréről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkat